Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úristen, hadd áldjuk mi is szent neved, mert mindenható vagy és örök szeretet. Hadd adjunk hálát a te végtelen szeretetedért, Krisztusért, kit adtál mi érettünk, hogy általa életünk legyen, és üdvösségünk. És hadd kérjünk téged, hogy eme szeretetet méltóképpen megbecsüljük. Megbecsüljük úgy, hogy rád figyelünk, megbecsüljük úgy, hogy engedelmesek vagyunk, és megbecsüljük úgy, hogy mindennél jobban szeretünk téged. Kérünk, Úristen, könyörülj rajtunk. Légy jelen most szent lelked által közöttünk, és tisztogass minket. Mutass rá fogyatékosságainkra, gyengeségeinkre, és engedj tovább lépni. Add, Urunk Istenünk, hogy elérhessük a fejlődésnek azt a fokát, amit te szeretnél elérni a mi életünkben, amit rendeltél a mai napra. Add, hogy ne engedjük az időt haszontalanul tovaszállani. Add, hogy a te ígéd jó földbe hújjék a mi szíveinkben. Ezért kérünk, nyisd meg füleinket, nyisd meg szíveinket, hogy ígédnek ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található Dániel könyvének 12. fejezetében, a 12. fejezet első, második és harmadik versében a következőképpen. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Testvéreim, keresztény gyülekezet! Dániel könyvének a végén ezek a szavak a végről, a végidőkről szólanak, arról, hogy mi lesz akkor, mi történik velünk, mi történik a világgal, mit várhatunk, miben reménykedhetünk, és talán miben nem reménykedhetünk. Mert bizony vége lesz ennek a világnak egyszer, ahogy kezdete is volt. De vége lesz a mi életünknek is egyszer, ahogy kezdete is volt. Amikor az ember még fiatal, akkor úgy gondolja, talán teljes joggal és jó reménységgel, hogy a vég, az bizony még odébb van. És nem nagyon törődik vele. A középkorosztály szintén nem törődik el, aztán, hogy eléri az ember a 40. életévét, vagy a körül jár, akkor eszébe jut, hogy bizony már megélte életének talán a felét, és hirtelen a vég kézzel fogható lesz a számára. És gyötri egy ideig, egy-két hétig, hónapig vagy évig, aztán utána belenyugszik, és éli tovább az életét, és amikor már egészen megöregszik, amikor már maga tehetetlen lesz, akkor talán már várja is ezt a véget, mert tehernek érzi az életet, mert tehernek érzi a saját létét, nem csak a saját maga számára, hanem mások számára is. És bármi mindent megteszünk azért, hogy szüleink és nagyszüleink, és dédszüleink talán ne érezzenek így, mégis az ember dacára az őt körülvevő szeretetnek bizony már elmenne ki ebből a világból. És vannak, akik úgy gondolják, hogy vár rájuk a nagy semmi, vannak, akik úgy gondolják, hogy vár rájuk egy más testben való újjászületés, és vannak, akik úgy gondolják, az igétől megvilágosítatva, hogy ahogy Istentől jöttek, ugyanúgy Istenhez mennek. Isten volt a kezdete a világnak, és Isten lesz a vége is, és Isten lesz a mi életünknek a vége is. A keresztény ember tudja, nem a semmibe megy, nem egy más testbe, hanem megy Istenhez, megy az örök létbe. De legyen az ember fiatal vagy idősebb, a vég bármelyik pillanatban eljöhet a számára, mint ahogy eme világ számára is. Kimondhatjuk azt, hogy az ember szüntelen életveszélyben éli az életét ebben a világban, hiszen oly törékeny az élet, és oly kevés elég ahhoz, hogy elpusztuljon. És ha valaki meghal, mi már emberek semmit sem tudunk vele tenni. Az orvostudomány már azon a fokon áll, hogy a klinikai halál állapotából még vissza tudja hozni az embereket, de az sem sikerül mindig. Örök életet pedig még mindig nem tudunk adni saját magunknak, pedig már a teremtés kezdeteit, gondolatait és eszközeit kutatjuk, már belenyúlunk a génekbe, mert Istennek képzeljük magunkat, és teszünk olyan dolgokat, amiknek nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Már létre tudunk hozni a meglévőből új fajokat, de még életet nem tudunk teremteni. De már az emberi génekből meg tudjuk állapítani, hogy az születendő egyén egészséges lesz-e vagy sem, és bizony már a világ fejlettebb részein nem engedik tovább osztódni azokat a sejteket, amik nem egészséges embert ígérnek. Persze a világ fejlettebb felén is, azoknál van ez így, akik bemennek az orvosokhoz, és kérik ezt. Bizony az ember, olykor Istent játszik, életnek és halálnak az urának képzeli magát, eldönti, ki szülessen meg és ki ne, és bizony már van hatalmunk elpusztítani a világot is, már jó néhány évtizede van hatalmunk, mert megismertük az uránt, abból a plutóniumot, és hadd ne ragozzam tovább. És hogy mikor jön el a vég? Akkor, amikor mindennél nagyobb nyomorúság köszönt az emberiségre. De mi ez a nyomorúság? Annak idején a kezdetekkor az ember ki volt szolgáltatva a természet törvényeinek, és persze, hogy emiatt nyomorúságosabb volt az élete, mint most nekünk. De hogy az előbb, már említettem, eljutottunk a fejlődésnek egy bizonyos szintjére. Szebb lett a világ? Nem nagyon. Az életünk kényelmesebb lett, mint a régieké, de sokkal kiüresedettebb, sokkal értéktelenebb, mert kezünknek alkotásai jelentik a legtöbb ember számára az értéket, kezünknek alkotásai jelentik a legtöbb ember számára magát, az istenséget, és nagyon sokan bizony saját zsebükben hordják isteneiket. És ha istenek papírformájában jelennek meg, melyekre kisebb-nagyobb számok vannak írva, úgy, mint 1000, 5000, 10000. És a számok után betűk vannak, az, hogy forint. De vannak más betűk, márka, dollár. A pénz mozgatja a világot, a pénz mozgatja a gazdaságot, a pénz határoz meg mindent. A pénzért megkapjuk kezünknek alkotásait. És megkérdezhetjük, akkor embernek, most ki, vagy mi, az Istene. És találjunk föl bármit, azt rosszra tudjuk használni. Amit rosszra tudunk használni, azt rosszra is használjuk. Mert amit meg lehet tenni, a sajnos előbb-utóbb megteszik az emberek. Vagy legalábbis valaki megpróbálja. És ezért lesz mindennél nyomorúságosabb idő, a vég ideje, mert az ember már nem a természet törvényeinek lesz kiszolgáltatva, hanem saját maga ösztöneinek, saját maga bűneinek, saját maga önzőségének. És az atomháborút nagyon könnyen elkerülhetjük, nem kell megnyomni a gombot. De kimúlasztjuk saját magunkat. Elég, ha csak itt Kelenföldön beleszippantunk a gyönyörű, egészséges budai levegőbe. És már is látjuk civilizációnk értékeit. Az, hogy a városi ember, ha meghal és fölboncolják, a tüdeje fekete, a sok szennytől, amit beszív. Az, hogy oly sok az allergiás, oly sok az asztmás, oly sok a depressziós. Ha kimegyünk a napra délben, szép örösek leszünk, mint a rák. Kimúlasztjuk lassan magunkat. és nem sokat teszünk ellene. Tönkretesszük a bolygót, és így tönkretesszük magunkat. Pedig jót akarunk, pedig csak szebbé, kényelmesebbé, és egészségesebbé akarjuk tenni életünket. És hogy törekedünk az egészséges életmód felé, ennek is már iparága lesz. Régen nem kellett hozzá ipar, mert a természet maga adta az egészséget. Ma már kell hozzá ipar. Vitaminok, mert ugye savas esőkkel kimostuk a földből az alkáli földfémeket és a többit. És így sokkal kevesebb nyomelem, sokkal satnyább növény jut a szervezetünkbe. Egészségesebben, szebben akartunk élni, és jobban. És egyik felén az életnek úgy is élünk, a másik felén viszont már nem. A végső idők nyomorúsága ránk köszönt, bizonyos formában már rajtunk van, hisz ember kezébe esik. És amit már a héten egyszer mondtam, Dávid is, amikor az Úristen föltette neki a kérdést, hogy milyen büntetést akar, azt mondta, hogy csak emberek kezébe ne essen. De a végső idők nyomorúságában, amikor az ember rájön, hogy erőtelen, hogy minden terve és gondolata kudarcba fulladt, jön Isten, és megmutatja az ő erejét. És erőtelenségünkből kiment, és megszabadít minket. Abban az időben felkél Mihály. Mihály neve mit jelent? Kisoda olyan, mint az Isten. A végső időben majd eljön az Úr megítélni mindent és mindenkit. És akkor majd eltűnnek az álistenek, eltűnnek a hamis bálványok, és lesz egyedül Isten, a mi Urunk. Eltűnik a kenyér hatalma, a kenyér istensége, a pénz istensége, a hatalom istensége. Az erős birodalmak semmivé foszlanak, az egykor félelmetes erők, melyeknek ki voltunk és vagyunk szolgáltatva, egy szempillantás alatt eltűnnek. Kiderül hamis istenségük, kiderül értéktelenségük, kiderül, hogy nem ez a világ a minden, hanem ez a világ csak egy pici pontja a mindenségnek, és eme világ előtt és után is van valami, amit oly nehéz elképzelnünk. És megszabadul a nép, és megszabadul az ember, az egyén önmaga is. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek. A halált nem tudjuk kikerülni, mert az első ember esete folytán testünk romlandó lett. A bűnzsoldja a halál. A testünk meghal, de kikerülhetjük a lelki halált. És még valamit nem tudunk kikerülni, nem tudjuk kikerülni a feltámadást. Nem tudjuk kikerülni azt, hogy akik a földporában vannak, majd felserkennek. Nem tudjuk kikerülni azt, hogy majd egyszer mi is föltámadunk. És nézzük csak meg. Istennél a halál mit jelent? Sokan azok közül, akik alusznak a földporában. Álom. Istennél ez a halál. És tudjuk, az álom nem tart örökké. És tudjuk, az álom nem a valóság. Mindannyian szoktunk álmodni. Van, amikor szépet, jót, néha rosszat. De néha Már álmunkban tudjuk, hogy ez álom, és egyszer vége lesz. De amikor fölkelünk, akkor tudjuk, hogy álom volt, és különbséget tudunk tenni a valóság és az álom között. Tudjuk, hogy a valóságban élünk, és nem az álmainkban. Most a mi számunkra a halál még roppant reális és kikerülhetetlen valóság. De Istennél ez csak álom. És amikor eljön az Úr, akkor az élet elnyeli a halált, és nem a halál fogja elnyelni az életet. Jairus leánya meghalt. Jézus odament. Mondta a többieknek, nem halt meg, csak alszik. A többi ember kinevette, mert meghalt a leányzó emberi szemmel. De Istennél csak aludt. És Jézus fölébresztette a leányzót. És háromfajta halál van. Van testi halál, kézzel fogható. Van lelki halál, hát ezt csak a hívek látják. Van erkölcsi halál, ezt mindenki láthatja. Amikor az ember vétett, meghalt a lelke. És a lélek halála maga után vonta a test halálát. De a lélek halála maga után vonta az erkölcs halálát. Nézzetek ki a világba. 10 parancsolat, törvények, Biblia, etika, szép dolgok, de a legtöbben a hátuk mögé dobják. Most nem fontos. Most más kell tenni. És a mai világban tényleg a nagy hal megeszi a kis halat, és tényleg az erősebb elpusztítja a gyengébet. Darwin és Nietzsche elméletei egyre inkább valóságá válnak. Bár szebbé próbáljuk tenni a világot. De akinek van szeme, látja, akinél a pénz, akinél a hatalom, az diktál, és aszerint jár a nagyvilág. De akinek a lelkét föltámasztja az Úristen, annak élete, mint ahogy lelke, Isten szerint jár. És ahogy a te lelket föltámasztotta, föl akarja támasztani a többiek lelkét is. És akit te most reménytelen esetnek látsz, szól a parancs, vidd el hozzá az igét. Szól a parancs, menj hozzá. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Az értelmesek, akik hisznek, sokakat az igazságra visznek. Vigyél te is sokakat az igazságra. Mindennek vége lesz, vége a te életednek is. És a vég egy roppant kellemetlen dologgal is jár, azon túl, hogy föltámadsz, mert ugye az nem kellemetlen, de ott lesz a kellemetlenség, hogy némelyik örök életre, némelyik pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Azaz majd megállsz Isten előtt, és számot adsz életedről, számot adsz minden cselekedetedről, ahogy számot ad mindenki ebben a világban, ha hiszi, ha nem. És innen nézve, milyen nevetséges az, amikor küzd valaki erejének minden tartalékát bevetve és megfeszítve, hogy ki ne derüljön az ő vétke a többiek előtt. Hogy megőrizhesse politikai, gazdasági hatalmát, vagy jó hírnevét. Isten előtt úgyis kiderül minden. Istent nem csaphatod be, és számon kéri rajtad cselekedeteid, mulasztásaid, gondolataid, szándékaid. Azt is számon kéri rajtad, amit nem cselekedtél meg. Nem csak azért, mert elmulasztottad meg cselekedni a jót, hanem azért, mert megpróbáltad megcselekedni a bűn, de valami miatt nem sikerült. Ezt is számon kéri rajtad, hogy bűnt akartál cselekedni. És az ítélet? Minden ember bűnös. Az ítélet halál. Bűnödért halál jár. Mégse kell meghalnod, mert olvasjuk, hogy némelyek örök életre. Bár minden ember bűnös, de némelyek örök életre. Azért, mert meghalt valaki, aki bűntelen volt. Meghalt érted Krisztus. És amikor számot adsz Isten előtt cselekedeteidről, mulasztásaidról, gondolataidról és szándékaidról, ha lesz kire hivatkozz, ha Krisztust megnyerted, ha Krisztus gyermekévé lettél, akkor Krisztusban fog nézni téged az Atya, és Krisztusért igaznak nyilvánít. Mert Krisztus meghalt a bűneidért, és ha te ezt elfogadtad, elhitted, hitre jutottál, akkor neked már nem kell meghalnod. Mert törvény szerint egy bűnért csak egy ember ítélhető el. Ugyanazért a bűnért két ember már nem. És Jézus elítéltetett a te bűneidért. Ne hagyd kárba veszni ezt a kegyelmet. Az értelmesek pedig fénylenek. Mit jelent az, hogy értelmes? A gonosznak még meg tudod magyarázni, hogy bűnös. A gonosznak még meg tudod magyarázni azt, hogy utai a halálba visznek, cselekedetei rosszak, be tudod vele láttatni, hogy hova megy, mi lesz a vége mindennek, és akkor megtér, ha Isten is úgy akarja. Viszont a buta embernek nem tudod megmagyarázni. Ha megmagyarázod, legyint egyet, mert nem érdekli, nem fontos. Ha erődet megfeszítve, elmagyarázod neki, hogy mégis fontos, akkor előcitál valami mást. Előcitál egy kérdést, és vég nélküli vitába kezd, mellé beszél, és soha nem jut el az igazság ismeretére. Az értelmes ember eljut rá. A buta ember nem. A buta ember azt kérdezi, miért a nyomorúság a világban, miért a háború, miért a betegség. Talán igazságtalan az Isten, nem jól kormányozza a világot az Isten. Mutasson az Isten előbb csodát, adjon az Isten előbb kenyeret, mert ugye úgy látja, hogy ez a világ mindenség. És meg annyi más idézőjelben értelmes kérdést föl tudnak tenni, elvitatkozgatnak róla, és soha nem jutnak el a lényeg megismeréséig, hogy lelkük halott és halálban is marad, ha meg nem térnek. De ti mindannyian értelmes emberek vagytok, mert itt vagytok, és hallgatjátok az igét. Ti mindannyian értelmes emberek vagytok, mert valamilyen formában megragadott titeket Isten igéje. És az értelem azt is jelenti, hogy bár van érzelem, de az értelem marad meg. A megtérés öröme, az Istenre találás boldogsága, az újjászületés lebegése előbb-utóbb véget ér. Az a magas felfokozott érzelmi állapot alább hagy. De az értelem szintjén megmarad minden tudás, megmarad minden kincs, megmaradhat az élet. És akkor juthatsz el az igében és hitedben mélyebben gyökerező igazságokra és nagyobb rálátásra, ha értelemmel is közeledsz felé, ha nap mint nap élsz a lelki táplálékkal, olvasod az igét, időt, energiát szakítasz rá, hogy elgondolkozz róla, és forgatod elmédben a hallottakat. Nem hagyod onnan kihullani. És ekkor igaz. A maga teljes valójában, az értelmesek pedig fénylenek, kik sokakat az igazságra elvezetnek, fénylenek, mint a csillagok, örökön örökké. És történjen veled bármi az életben, vár rád a vég. De ne aggodalmaskodva nézz az a vég felé, hanem úgy, mint aki tudod, Isten kezébe kerülsz, mint ahogy már most is ott vagy. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úristen, bocsáss meg minékünk, ha néha úgy szemléljük az életünket, mintha örökké tartana, és nem a kegyelem, nem az irántad való engedelmesség szempontjából, hanem saját magunk gondolatai, saját magunk bűnei szempontjából. Nem gondolunk a véggel, hogy egyszer számot kell adni mindenről, hanem gondolunk azzal, hogy mintha ez a világ volna a mindenség. És itt kéne minden áron pozícióba jutnunk. Bocsáss meg, Úristen, hogy ahogy ez a világ, úgy mi is gyakran saját magunk butaságai miatt tesszük nyomorúságossá mások és a saját életünket is. Bocsáss meg, Úristen, hogy néha minket is elkábráztatnak az idegen istenek csillogásai, a bálványok látszólagos nagyságai, eme világértékrendje. Add, Úrunk Istenünk, hogy mindig el tudjuk mondani, teljes szívvel és őszinteséggel, kicsoda olyan Isten, mint Te, ki hasonlítható hozzád. Te vagy az egy örök igaz Isten. Csak Te vagy Isten, csak nálad van élet. Add, hogy életünk minden percében teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az élet fogja elnyelni a halált, és nem a halál ül végső diadalmat. Add, hogy életünk minden percében és pillanatában teljes meggyőződéssel és reménységgel várjuk a Te visszajöveteled, mely számunkra nem halált, hanem örök életet jelent. Add, Úrunk Istenünk, hogy lelkünk el ne aludjék egy pillanatra sem. Hogy Krisztusban szilárdan bízzunk, és szeretetedre viszont szeretettel válaszoljunk. És áldjon minket tőled való, felülről való bölcsességgel, hogy értelmesek lehessünk, hogy mindig meglássuk a lényeget, hogy mindig tudjuk, mi a fontos, és mi a másodrendű. Így kérünk Krisztusért, készíts minket a pünkösdi ünnepre, hogy amikor élünk az úrvacsora jegyeivel, ahhoz méltóképpen felkészítsük magunkat, és senki közülünk ne egyen magának, és ne igyon magának ítéletet, hanyagsága és hitetlensége miatt. Add a Te szent lelked belénk, és a Te erődet, hogy mindig bármilyen körülmények közt követhessünk. Álljunk akár a tüzes kemencébe való vettetés előtt, add, hogy akkor is kimondhassuk, Csak Te vagy Isten, és csak Téged szolgálunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig hirdetem ti nélkül. Az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.